Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Aktuális nyugdíjkérdésekről beszélgetünk a Nagy generáció új nyugdíj szakértőjével, Derzsi György hites könyvvizsgálóval, és itt zárójelben hozzáteszem, hogy nem csak ön az új nyugdíj szakértő, hiszen a Derzsi és Wernitzer Kft. Többi dolgozója is, számos Kati, Anna Mari és Marian vesznek részt ebben az önkéntes munkában, amit ezúton is köszönünk, hiszen önök pusztán azért válaszolnak, mert önök is nagy generációs korúak, és úgy érezték, hogy az információt fontos átadni a nagygeneráció.hu
honlapon. Nagyon sok mindenkinek kell a segítség.
Úgyhogy visszatérünk arra, amit nemrégiben arról beszéltünk a műsor első felében, hogy az 55 és 59 közöttiek kapnak egy adategyeztetésről szóló levelet. Magyarul mindenki, nem csak ez a korosztály, hanem aki fiatalabb és aki idősebb is, önmagát képviseli. A munkanélküliségről is beszéltünk, arról, hogy az álláskeresési járadék után vonnak le nyugdíjjárulékot, ugyanakkor azt mondta, hogy ha valaki nem kapja meg a munkát, nem vállalja el a munkát, amit felajánl neki az iroda, mármint, hogy a munkaközvetítő, akkor az baj, mert akkor mindenfajta segélyt és járadékot elveszik.
Gyakorlatilag megtagadja a munka felvételét, tehát nincsen szándékában munkába állni,
ez azt jelenti. Igen, hát ez elég nagy baj. De menjünk tovább. Mi történik valakivel, aki mondjuk hosszantartó betegségben szenved évekig, táppénzt kap? Ez az időszak hogyan számít bele a nyugdíjába?
A táppénzes időszak is a nyugdíj jogviszonyba beleszámít, hiszen a táppénzes időszaka is egy biztosított időszak. Ugye a személyes példából is meg tudom ezt erősíteni, hiszen én is elég hosszú ideig voltam táppénzen, és a hatósági határozatban egyértelműen benne volt, hogy ez biztosítási jogviszony. Ennek a dokumentációját ugyanúgy meg kell őrizni, csak a táppénzben tartó jelent le, hogy táppénzes állományban van. Ugye ennek is megvannak a maga adminisztratív szabályai, rendszerei, orvosi felülvizsgálatai, de egy hosszantartó betegségnél, tehát aki több éven keresztül kórházi ellátásra szorul, az gyakorlatilag ebben a rendszerben védetté minősül. Csak az a probléma, hogy nem magas jövedelemmel
miután
fizeti.
Miután kap nyugdíjat?
Hát a táppénz adja az alapot. Aha. Hát ami táppénz, a múltbéli jövedelmei alapján megállapítanak táppénzt, az akkori szabály, igen, vagy a mai szabályok alapján járó táppénzt, az adja az alapot.
Aha.
És ezért mondjuk mindig azt, hogy nem mindegy, hogy ki mennyi fizetéssel van bejelentve, mert ez a táppénz alap is, meg a majdani nyugdíj alap is. És hogyha kicsi a fizetése, abban a pillanatban a táppénze is kicsi, még kisebb a nyugdíj alapja.
Igen, kórházi zárójelentés is lehet például hiteles adatszolgáltatás egy ilyennél, amikor valaki hosszú ideig van táppénzen, vagy kórházban. Tehát, hogy azt is érdemes megőrizni, mert egy adatszolgáltatásnál erre is szükség lehet.
Két okból tartom fontosnak a megőrzését. Egyrészt a jövőre gondolva, tehát a nyugdíjba menetellel, de a legközelebb is el kell menni orvoshoz. Ugye ma már a rendszerben benne vagyunk, tehát számítógépből meg tudja nézni, hogy mi történik, de nincs fönt minden. Tehát viszem magammal ezeket a zárójelentéseket, és az új orvos, akihez kerülök, az a múltamat csak ezekből az okiratokból látja.
Igen, ez mondjuk nem nyugdíjkérdés,
ez egészségügyi
de szükséges. Kérdés. De aki például beteget ápol sokáig, és az a munkája, hiszen vannak olyanok, akik kvázi ilyen betegább családi, családtagot.
Ön mondta nagyon fontos szót, ez a munkája.
Igen, igen.
Ha erre megvan az a papírja, írja, a szerződése, és az a pénz, amit erre kap, az adja a nyugdíj alapot.
Az adja a nyugdíj alapot, tehát ez is beleszámít a nyugdíjba. Térjünk vissza a kicsi és a nagy fizetésre, hiszen pontosan tudjuk, hogy egyrészt nagyon sok a kényszervállalkozó, a mi generációnkban is. Nagyon sok az olyan vállalkozó, akinek hát nem volt más lehetősége, ugyanakkor pontosan a magas közterhek miatt általában az emberek minimálbéren jelentik be magukat.
Igen.
Azután fognak kapni nyugdíjat.
Pontosan.
Magyarul rettenetesen fontos az, hogy ők takarékoskodjanak. A magán nyugdíjpénztári rendszer szétverésével maradtak még magán nyugdíjpénztárak.
Igen. És az önkéntesek.
És az önkéntes nyugdíjpénztár, önkéntes magánnyugdíjpénztár, igen. Ugye ezt úgy hívják. És az ott fölhalmozott nyugdíj, az gyakorlatilag egy teljesen különálló, és a hivatalos nyugdíjban nem beleszámító dolog, tehát ez fontos most is leszögezni, hogy ez a fajta előtakarékosság kvázi tudja segíteni őket esetleg abban, kivéve azokat, akik a magánnyugdíjpénztári tagságukat visszaadták, hiszen erre volt egy elég erőteljes intenció. És az most beleszámít a nyugdíjba.
Én az ügyfeleimnek azt a javaslatot szoktam tenni, hogy egyrészt van, most nevezzük így, hogy a kötelező nyugdíj. Ugye az állam meghatározza, hogy hány százalék, azt megfizetjük, kész.
Igen.
Ezen túlmenően még két lábat szoktam ebbe a rendszerbe javasolni, ez az önkéntes magánnyugdíjpénztári lehetőségek, a harmadik pedig a biztosítási jogviszonyból eredő nyugdíjbiztosítás. A mikorosztályunk már...
Miről beszélünk most? Ez
gyakorlatilag elmegyek egy biztosító társasághoz,
igen.
És a majdani nyugdíjamra egy életbiztosítás rendszerű befizetést, alapot kezdek termelni.
Igen.
És azt akartam mondani, hogy ez nem a mi korosztályunk sajnos, mert ez kell egy 20 év.
Igen.
De az utána következő korosztálynak ezt tanítani kell.
Tehát
el kell nekik mondani,
például.
Gyerekeinknek, unokáinknak, hogy ez a háromlábú biztosítás az, ami a majdani nyugdíjkorosztályunkat, amikor már nem tudunk dolgozni, és ezekre rá vagyunk utalva, akkor ez a három alap az, ami nekem lehetőséget ad.
Beszéljünk a nőkről. Először is a 40 év után nyugdíjba menő lehetőségről, ami változatlanul él. Mi az, amit még hozzá lehet tenni az általános információkhoz, vagy mi az, amit mindenképpen tudniuk kell azoknak, akik így szándékoznak nyugdíjba menni?
Magam részéről én helyesnek tartom, hogy a nőknél elismerik azt, hogy család és gyerek neveléssel is foglalkoznak, tehát ezt a 40 évet. És ugye ennek megfelelően a korukhoz képest, csúnyán fogalmazok, de a 40 éves munkaviszonyukkal el tudnak menni nyugdíjba. Nagyon fontos viszont tudni. Általában ezekben a korosztályokban a férfiak hamar haláloznak. Sajnos
a
magyarországi elhalálozási arány nagyon csúnya.
Nagyon.
Aki elvesztette a férjét, az özvegyi nyugdíjat kap. Ha 40 éves munkaviszonyával szeretne elmenni nyugdíjba, abban a pillanatban elveszti az öregség az özvegyi nyugdíját, és az özvegyi nyugdíját csak akkor fogja megkapni, ha elérte a kor szerinti nyugdíjkorosztályt.
Tehát mondjuk valaki 57 évesen nyugdíjba megy, mert 17 éves kora óta dolgozik.
Igen.
De mondjuk már egyedül van, elvesztette a férjét.
Igen.
És addig kapott özvegyi nyugdíjat,
igen.
Hiába dolgozott.
Igen.
De ha ő elmegy a korhatára a előtti nyugdíjba, akkor addig nem kap özvegyi nyugdíjat, ameddig nem lesz, mit tudom én, 62 és fél éves.
Igen, ez körülbelül olyan 110 ezer hölgyet érint, most jelen pillanatban Magyarországon.
Tényleg?
Igen.
És miért?
Az egyik kolléganőm foglalkozik ilyen dolgokkal.
Ez a határozat.
A jogalkotóknál ez úgy kiesett. Mm-hmm. Ugyanis itt beszélünk ugye öregségi nyugdíjról, beszélünk kornyugdíjról, sok mindenről. Ugye a jogszabály elég vaskos, és ugye a jogalkotók mindenki a saját blokját készíti, és valahol egy összefésülés elmarad, hogy vigyázzunk, mert ez egy ilyen 6-8 éves időszak egyes hölgyeknél,
igen,
tehát
igen.
Mondjuk azt, hogy 110 ezer hölgynél,
igen.
Aki erre a 6-8 évre elveszti ezt a kereseti, majd jövedelmi lehetőségét.
Igen. Vigyázzunk a férjeinkre, erre csak annyit mondhatok, nem azért, mert kevesebb lesz a pénzünk, hanem tényleg borzasztó egyébként, hogy a férfiak olyan 50 és 64
nagyon
év között.
Nagyon rossz a magyar statisztika ebből a szempontból.
Visszatérve még a nőkre, illetve nem csak a nőkre, ugye azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon megszigorították a rokkantnyugdíjat.
Igen.
És a megváltozott munkaképességűeknek a nyugdíját. Ez egy harc, hogy el lehessen érni például?
Az alapprobléma ott kezdődik, hogy amikor bejött az, hogy nincs munka,
igen.
Volt olyan falu Tiszántúlon, ahol a falu 80%-a megváltozott munkaképességű lett, tehát rokkantnyugdíjas volt. Bocsánat, még a falu futballcsapata is rokkantnyugdíjas volt.
Ez jó.
Tehát ebből eredően, mikor az egészségügyi rendszerben ez kibukott, tehát nem beszélve arról, hogy különböző vesztegetési pénzek meg ilyenekről is lehetett hallani, meg büntetőeljárások is voltak. Tehát gyakorlatilag nagyon sokan visszaéltek a rendszerre, és most történt egy olyan, hogy fürdővíz, gyerek és a bába is röpült.
Mindenki röpült, és azok nagyon-nagyon megszívták.
Megszigorították.
Akik valóban megváltozottunk a képességűek.
Gondoljon be, hogy valaki egy balesetben elvesztette az egyik lábát, és ezért le kellett százalékolni.
Például.
Évente, két évente be fog menni, hogy hát, ha kinőtt.
Tehát, ugyanis nem kap rokkantnyugdíjat.
Ha nem megy az ellenőrzésre, nem jogosult. Tehát igen. Neki be kell menni, ahol két orvos az asszisztenssel megnézi, hogy változott
hogy
az állapot.
Igen,
az adott igen. Példát alapul véve, megváltozott az egészségi állapota. Tehát nagyon megszigorították, most ebből eredően még azokat is 65-re minősítik, akik mondjuk a 67%-ba tartoznának. És ha itt a 66% felett minősül olyan megváltozott munkaképességűnek,
aki már
valamilyen formában tud dolgozni. Tehát most azt mondom, hogy napi 4 órában könnyű munkát, nem fizikai munkát, tehát az orvosok meghatározzák itt a minősítésnél a hogyanját. Tehát vannak lehetőségei. És vannak társaságok, akik az ilyen embereket foglalkoztatják. Én a 66%-ot azért hoztam föl példának, mert az orvos fölírja, hogy 66%-os a rokkantság.
Igen.
Vannak biztosítások, ahol hogyha 66,1%-os rokkantságot igazolok, akkor a biztosító fizet. De mivel csak a 66%-ot viszi be a beteg, a biztosító nem fizet.
Aha, tehát hogy erre is tessék figyelni.
Tehát az orvos nem figyel erre.
Folytatjuk mindjárt Derzsi Györggyel.